Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. A mai hittanórával szeretnék megvizsgálni most röviden azt a kérdést, hogy vajon paphoz vagy pszichológushoz, pszichoterapeutához menjen-e az ember, amikor gondjai vannak. Talán sokukban, sok emberben fölmerül ez a kérdés, amikor nehéz napokat, heteket vagy hónapokat él meg. Kihez menjen, kiben bízhat, ki tud neki igazán segíteni, vagy ki tudja őt átlendíteni egy bizonyos krízisen, problémán. Ez a kérdés fölmerülhet többféle okból, akár azért, mert az embernek, hogyha paphoz megy, akkor nem kell fizetnie, de hogyha szakemberhez megy, akkor viszont fizetnie kell. Talán valaki inkább azért választja a papot, mert ez így anyagilag könnyebb. De vajon tényleg ennek kell-e legyen, ez kell-e legyen a fő szempont? Vagy más valaki talán úgy gondolja, hogy egy pszichológus, egy terapeuta jobban ért az emberi lélekhez, mint a pap. Vajon ez lenne-e az a megkülönböztetésnek az alapja? Nézzünk most utána, de induljunk ki a Szentírásból, hiszen a Szentírást olvasva erre vonatkozóan is kaphatunk bizonyos megvilágosítást, ami segít nekünk aztán megkülönböztetni, hogy mit is jelent a pap szerepe, és mi a pszichiáter, a pszichológia szerepe az ember életében. A Szentírásban, és aztán hosszú időn keresztül az egyházban, illetve a keresztény világban nem merült föl egy ilyen elválasztás a papság, illetve az ilyen lelki vezető és a pszichológia között, illetve nem is lép föl maga a pszichológia, mint tudomány, bár tudományok vannak már az ókorban, a középkorban is. A lélektannal önmagában így, ahogy ma, nem találkozunk. Ugyanakkor például az ókori remetéknél beható lélektani elemzéseket látunk, akár csak az atyák, a sivatagi atyák mondásait nézzük. Persze ezek mindig nagyon találó történetekbe, élethelyzetekbe vannak beágyazva, és ezeken keresztül tanítanak, de néha hosszabban, elvontabban is elemzik a lélek működését. Miért van tehát az, hogy ma elválasztódik egymástól egyrészt a papi szolgálat és a pszichológia, illetve hogyan került a kettő egymás mellé, vagy néha egymással szembe? Nyilván ez a témánk sokfelé ágazhatna el. Beszélhetnénk itt a lelki betegségekről, de ebbe a részbe most nem fogunk belemenni, hanem inkább arra a területre, az emberi léleknek arra a területére szeretnék rátekinteni, ahol az ember valamiféle elakadást él meg. A Szentírásban a bölcsesség könyvét ismerjük sokan. Ismerjük a Sirákfia könyvét. Ugyanígy a Példabeszédek könyvét is. Ezek mind az úgynevezett bölcsességi irodalomhoz tartoznak a Szentíráson belül, ami azt jelenti, hogy ezekben a szerzők összegyűjtötték azt a bölcsességet, ami az emberi életet tudja vezérelni, életvezetési bölcsességek ezek, amelyek sok-sok nemzedéknek már segítettek. A Sirákfia könyve például a keresztény ókorban használatos volt a szülők kezében a nevelésre. Például maga a könyv is így szólítja meg az olvasót, hogy fiam, hallgass atyád szavára. Szóval ezeket az atyáktól áthagyományozott bölcsességeket jól ismerték a szülők és a nagyszülők, és mintegy begyakorolták, mintegy memorizálták őket, hogy az élet megfelelő helyzeteiben, vagy az adott kritikus időszakokban ezek a bölcsességek irányítsák őket. Nagyon fontos tudni, hogy amikor a Szentírásban bölcsességről beszélünk, akkor ez mindig a Szentléleknek az ajándéka. És így, amit tehát ezekben a könyvekben találunk, nem egyszerű puszta emberi tapasztalat, hanem a Szentlélek által ihletett tapasztalat. Mindig Istenből indul el ez a bölcsesség, és az emberekben testesül meg, akik aztán képesek bölcsen vezetni, segíteni az embertársaikat. Hogyha a Szentlélek ajándékait nézzük, ahogy ezt jól ismerjük a keresztény katekézisből is, a Szentlélek 7 ajándéka között ott van a jó tanács ajándéka. Vagyis ugyanazt látjuk, mint az Ószövetségben, hogy a Szentlélektől jön a jó tanács képessége, vagyis az, hogy valaki egy másik embert segíteni tud, vezetni tud, tanácsot tud adni. Persze itt nem csak arról van szó, hogy tanácsot osztogatni, hanem annak a bölcsességnek, arról a bölcsességről van szó, amely képes beleérezni a másik ember lelki állapotába, képes őt onnan kisegíteni. Kinek adatik meg ez az ajándék? A válasz nagyon egyszerű, azoknak, akik a Szentlélek ajándékait megkapják. És ez minden ember, aki megkeresztelkedik és birmálkozik. Minden ember, aki őszintén szívből él a szentségekkel. Ez az ember megkapja a Szentlélek ajándékát. Persze ezen belül vannak emberek, akiket Isten különösen is kiválaszt, és mint egy idézőjelben kiképez arra, hogy másokat segítsenek és vezessenek. De alapvetően Istentől jön ez a képesség, hiszen ő mondta a kezdetben Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak a föld felett, hogy őrizzék azt és gondozzák, és ebbe beletartozik nyilván az is, hogy az embertársaikat segítsék eligazodni az élet dolgaiban. Ha innen nézzük, akkor ez a bölcsesség, a jó tanács, lelke elsősorban kell, hogy a szülőkben működjön, hiszen ők azok, akik az emberi lényt, aki a világba lép a születéssel, ők azok, akik elvezethetik, és vezetniük is kell, nem csak úgy, hogy megtanítják ott járni, enni, inni, megtanítják szobatisztának lenni, hanem megtanítják őt arra is, hogy tudjon válaszolni az élet kihívásaira egy mélyebb szinten is. Bevezetik őt a szeretet titkába, bevezetik az áldozatosság titkába, és minden másba, szellemileg is bevezetik őt, tanítják őt. Egyáltalán a kapcsolatok világába. De ugyanaz megjelenik más viszonylatokban is, már elsősorban tehát a szülőké ez a adomány, adottság. Például később a mester-tanítvány viszony is nagyon fontos, ahol megnyilvánul ez a vezetés lehetősége. Akkor például különösen nyitott 10-20 évesen az ember arra, hogy inkább 20 évesen, arra, hogy vezesse őt egy mester. Nem véletlen ilyenkor lépnek be például a szerzetes rendekbe. Ez lenne a normális ideje annak, hogy az ember belép egy szerzetes rendbe, a 20-tól mondjuk a 35 éves korig, hiszen ekkor lesz az ember nyitott arra, hogy a mester bölcsességét befogadja. Azután, a kor után már neki kell úgymond mesterré válnia, hogy másokat segítsen. De ugyanígy a barátok is segíthetik egymást, a tanár, a diákot, vagy a házastársak egymást a Szentlélek bölcsességével eligazodni az élet dolgaiban. Ugyanúgy a szülők a felnőtt gyermekeiket, mondhatnánk így is, hogy a nagyszülők a fiatalabb generációkat. Ez is egy különösen fontos szempont a bölcsesség átadásában. A Szentírásban mindig is nagy tekintélynek örvendtek az úgynevezett vének, akik legtöbbször tényleg vének voltak, és olyan emberek, akik már az élet bölcsességét birtokolták, mert Istenből éltek. Most tehát, hogy megkülönböztettük, hogy a Szentírásban hogyan is néz ki a bölcsesség és a jó tanács, és hogy ennek az alapja tényleg Isten, ebből az következhetne, hogy ebben az eredeti rendben, ha minden így működne, és a Szentlélek áthatna mindent, és a Föld tényleg úgy tele lenne az Úr ismeretével, és a lélek ismeretével, a lélek ismerné önmagát, mint ahogy a Szentírás szerint a vizek betöltik a tengert, hogyha ez így lenne, akkor mi szükség lenne pszichológusokra, pszichiáterekre, pszichoterapeutákra és papokra? Mi szükség lenne rájuk? Hiszen akkor mindenki a saját maga kis környezetében tudná segíteni egymást, és az emberek eligazodnának. A kérdés valóban jó kérdés, és föl is kell tenni. Haladjunk tovább azon a nyomvonalon, hogy nézzük meg először is, mi a pap feladata. A papnak akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben a feladata az, hogy segítsen az embernek több szinten Istenhez kapcsolódnia. A pap közvetítő Isten és ember között. Tehát oda vezeti őt háromféle úton, egyrészt az áldozat által. Most maradjunk az Újszövetségi papságnál. Tehát bemutatja a pap Krisztus áldozatát, és ebbe bekapcsolja a szentségeken keresztül az embereket, a hívőket. Azáltal, hogy szent áldozásban részesíti őket, vagy a gyóntatásban, és a többi szentségben. Azután a pap tanítja a népet Isten kinyilatkoztatott szavára. Ezáltal is vezeti őket Istenhez. Aztán a pap vezeti, kíséri az embert időnként, vagy egy közösséget az Isten felé, az Isten felé vezető úton a maga tanácsaival, illetve a feddéssel, mint ahogy ezt látjuk például Pál apostolnál, ahogy a leveleket írja a különböző egyházaknak. Ott tulajdonképpen ez a tanításnak és a vezetésnek az egyvelege, ami Pál apostol és a többi levélben van a Szentírásban. Ez tehát a pap feladata. Ha minden működne tehát a maga rendje szerint, akkor az történne, hogy a pap megszenteli a népet, és a nép így Istenből élne, és képes lenne arra, hogy tényleg a maga környezetében segítse egymást, a szülők a gyermekeiket, a nagyszülők az unokáikat, a nevelők, a tanárok, a diákokat, a mesterek, a tanítványokat. Tehát mindig az a környezet, ahol az ember él, és ahova Isten helyezte őt, képes lenne arra, hogy eligazítja őt az élet dolgaiban, és mivel hogy ez megszentelés erejében történne, ezért nem alakulnának ki olyan mély elakadások, amelyekből az ember ne tudna e szűk környezete segítségével kijönni. Tehát látjuk már, hogy mi a pap feladata. Megszentelni azt a környezetet, ahova őt helyezte Isten. Maga a megszentelésnek az ajándéka, a Szentlélekből való élet képessé teszi a családot, a környezetet, a falu akár, vagy a városi környezetben élő embert arra, hogy önmagát gyógyítsa, igazgassa, vezesse, segítse. Gyakorlatilag ez nagy mértékben megvalósult a hagyományos kultúrában, itt Magyarországon is. Hol borult föl az egész? Talán nem kell sokat gondolkozni ezen. Ott borult fel az egész, hogy a megszentelő ereje a papnak, a szentmisének és a szentségeknek valahogy ki lett iktatva. a népből, a környezetből, a családból. Ezért nyilván, hogyha utána néznék, megtalálnánk, hogy ki volt és mi volt ezért a felelős, kezdhetnénk talán ott, hogy maga a felvilágosodás, a szabadkőművesség, a kommunizmus és ezeknek a részletei és alfajai, amik rejtetten vagy kevésbé rejtetten, de megpróbálták az embert elválasztani Istentől, az egyháztól és a megszentelő kegyelemtől, és azt mondták neki, hogy nincs erre szükség, képes vagy a magad életét vezetni. Hát hova jutott igazából a világ? Milyen helyzet alakult ki? A volt keresztény világ nagy része eltávolodik tehát a megszentelődés útjától, és ezzel az embereknek az élete, értelme elhomályosodik. Gyakorlatilag ugyanaz történik, mint ami a kezdetben Ádámmal és Évával a bűn elkövetése után, miután elfordulnak Istentől, ahogy a katekizmus is tanítja, értelmük elhomályosodott, és akaratuk rosszra hajló lett. Nézzünk meg most egy néhány verset Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből, az első fejezetből, 18. verstől. Így hangzik. Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs tehát mentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, és nem adtak neki hálát, hanem beleveztek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Ez tehát Pál apostol levele rómaiakhoz, első fejezet 18-tól 21. versig. Érteni nem akaró szívük elhomályosult, ezt mondja. Ezzel Pál apostol kifejezi, hogy képes az ember akár az ókorban, akár most, a mikorunkban eljutni oda, hogy az szíve elhomályosodik. Mindez onnan kezdődik, ahogy Pál apostol is mondja, hogy az ember elfordul Istentől, nem ismeri el őt Istenként. Ebben persze lehet az ember félrevezetett, és ez sokszor így van, hiszen a gonosz lélek legfőbb szándék, hogy félrevezesse az embert, és így Istentől eltávolítsa. Amikor ez történik, az emberben fölhalmozódnak a következők: bűntudat, szégyen, félelem, szorongás. És mindezeket kihasználva a gonosz lélek teljesen összezavarni képes az embert, úgyhogy ha mindez gyerekkortól kezdődik, és mondjuk az ember 4-5 éves korában például szexuális abúzust él át, egész életére megpecsételheti őt ez a borzasztó tapasztalat, és belül nem tudatosan elfordul Istentől, elfordul az emberektől is, és talán még saját magától is. Tehát nagyon bonyolult helyzetek állhatnak be, amelyek csak sokkal később jönnek elő, legtöbbször lesznek tudatossá, ha egyáltalán azzá lesznek. És sok szenvedés, és a baj éppen azt váltotta ki, hogy elkezdett a tudomány kutatni. Nagyon szépen végig követhetnénk, ha most néznénk, és lenne rá időnk azt, hogy amint elkezdett az ember eltávolodni Istentől, a megszentelő egyháztól, a szentségektől, olyan mértékben szaporodnak meg ezek a lelki, pszichológiai problémák az emberen belül, a kapcsolatokon belül, és ezek teljesen eluralják az emberek életét, családok életét, és ezzel kapcsolatban, vagy ezzel párhuzamban elkezd kifejlődni a pszichológia tudománya, ami elemzi ezeket a bajokat, és nyilván feltételezhetjük, hogy jó szándéka, hiszen az ember mindig is alapvetően jó, és akarja segíteni az embertársait. Ennek a pszichológiának kialakultak különféle ágai, ezeket nem tudom most felsorolni, de különféle modellek alapján, különféle megközelítés alapján kezdték el az emberekkel való foglalkozás, segítést, és egyes megközelítések talán bizonyos helyzetekben másként jobban vagy rosszabbul hatékonyabbak, inkább vagy kevésbé hatékonyabbak. De látjuk tehát, hogy innen alakul ki maga a pszichológiának a tudománya. Most ezen belül is meg kell különböztetnünk a pszichológusokat, a pszichiátereket és a pszichoterapeutákat. A háromnak vannak biztosan átfedő, vannak olyan területei, amelyeket átfedik egymást, de alapvetően a három különbözik. A pszichológus olyan szakember, aki főiskolán végzett pszichológiát, és különböző analízisekkel, beszélgetésekkel, tesztek elemzésével, és persze sok minden mással, de főleg az elmélettel és annak a, és a adatok feldolgozásával dolgozik, illetve tanácsokat ad. A pszichiáter alapvetően orvos. Tehát a pszichiáternek van joga felírni gyógyszert, még a pszichológusnak nincs joga felírni gyógyszert. A pszichiáter betegségekkel foglalkozik, tehát pszichiátriai betegekkel. Aztán van a harmadik, a pszichoterapeuta, aki lehet egyben pszichiáter is, és a terapeutának kifejezetten a krízis helyzeteknek, az elakadásoknak és a különféle emocionális zavarokban szenvedő embereknek, egyéneknek, családoknak vagy közösségnek segít ebből kijönni, ami egy nagyon-nagyon kemény munka. Hozzá kell tenni, hogy a hatékony terápia mindig az, amely nem azt akarja elérni, hogy a terapeutától teszi függővé az embert, aki szenved. Ha egy terapeuta ezt tűzné ki célul, az teljesen elvéteni a maga feladatát, és nyilván igazi terápia esetében szó sem lehet ilyenről. A terápia akkor éri el a célját, hogyha elvezeti az embert, a kliensét a saját belső forrásaihoz. Tehát, hogy az ember megtalálja azokat a belső erőforrásokat, amelyek akkor is, hogyha még nem hívő ez az ember, amelyekből aztán maga tud élni, maga tud tovább haladni. És ez a munka sokszor nagyon hosszú, nagyon fáradtságos. Különösen, hogyha Isten nélkül eltöltött évtizedeknek a bajait, kialakult góc pontjait igyekszik megoldani, segíteni. Nagyon becsülendő ez a munka, hogyha jól végzi a maga dolgát a pszichoterapeuta. A pszichoterápia gyakorlatilag, vagy más szóval mondhatnánk, visszavezetés lenne az igazi önmagunkhoz. Amikor az embert a rárakódott rétegek alá vezeti el, oda, ahol igazán önmaga az ember. Ez persze magában foglalja a szégyennel, a félelmekkel való szembenézést, és ez fájdalmas munka a kliensnek, és magának a terapeutának is egy nagyon kemény erőfeszítés lehet. Sokszor hónapokra, vagy netán évekre is szükség lehet, hogy történjen előrehaladás. És gyakran vannak olyan helyzetek, amikor gyógyszerre is közben szükség van, tehát itt már látjuk, hogy együtt működhet a terapeuta a pszichiáterrel, néha kell is. Tulajdonképpen a pszichoterápián az út egy igazi Isten kapcsolat felé vezetne tovább, mint egy átadná az embert a terapeuta a papnak, aki aztán segíti őt a megszentelő életben, megszentelt életben az Isten felé. Az az ember, aki visszatalál igazi önmagához, akit esetleg már rég-rég elvesztett és elfelejtett, vagy eltemetett a lelke mélyén, ha az ember ide visszatalál, és igent mer mondani rá, akkor talán sokkal tágasabb lesz az út, és természetesebb lesz is számára az, hogy neki Isten felé kell mennie. Látjuk tehát, hogy a kérdés nem az, hogy paphoz, vagy pszichiáterhez, vagy pszichoterapeutához kell-e mennem, ha valamilyen lelki gondom van. Elsősorban jól kell látnunk, hogy itt nem arról van szó, hogy ki a felkészültebb, a terapeuta vagy a pap, kinek van jobb képzése, hanem itt arról van szó, hogy a kettőnek más a feladata. A pap nem arra kapott hivatást, hogy terápiát végezzen. Neki a hívőt kell elvezetnie a mélyebb hit felé. Az embert, aki elindult az önmaga megtalálásában, az önmaga megtalálása feletti örömben, kell őt segíteni, hogy tovább jusson az Isten felé. Hogy megszentelődjön, és kezdjen megvilágosodni az értelme. Újra megnyíljon a Szentlélek ihletésére. Ez a pap feladata. És a paptól ezt kell, és ezt lehet elvárni. Van papok között is olyan, aki kiképzi magát kifejezetten arra, hogy akár pszichoterápiát végezzen, vagy éppen, ha nem is olyan mély szinten, de lelki gondozóként segítsen embereknek kríziseken átjutni. De alapvetően az baj, hogyha egy pap képzetlenül pszichoterápiát akar végezni. Vagy ha úgy tűnik, hogy ezt végzi. Neki nem ez a feladata. És lassan itt a hittanóra vége felé most már össze is foglaljuk, de még egy hasonlat, ami nekem sokat segített megérteni, hogy mi a kettő szakma, illetve a két hivatás között a különbség, illetve összefüggés. Mondjuk vegyünk egy ilyen hasonlatot. Van egy jó kocsim. Ebben a kocsiban megtanultam vezetni, mondjuk a autós iskola oktatója, egy kiváló ember megtanított engem vezetni az autómban, de aztán az történt, hogy az autót az néhány nap után összetörtem egy balesetben. Kihez fogom vinni az autót? Az összetört autót? Az oktatóhoz viszem? Hogy segítsen megszerelni? Nem. Hanem az autót elviszem a szervizbe. Azokhoz, akiknek van hozzá szaktudásuk, akiknek van hozzá megfelelő szerszámuk, idejük, és rátermettségük, hogy azt az autót megjavítsák. Az oktatóhoz hiába vinném, mert neki nem az a dolga. Az oktatóhoz elmehetek, hogy tanítson engem rendesen vezetni. Ugyanígy a pappal és a pszichoterapeutával. A pap megtaníthat engem arra, hogy mi Isten akarat az életemre nézve. De ha én ezt könnyelműen veszem, és az életben valahol összetöröm magam, akkor szükségem lesz ugyan a papra, szükségem lesz arra, hogy vezessen engem tovább is a kinyilatkoztatott igazság útján, de néha úgy összetöri magát az ember, hogy először szüksége van szervizre. És ez a pszichoterápiának a dolga. Persze ezeket nagyon egyszerűen mondom, nem akarom bonyolítani. Többféle élethelyzet is lehet. Lehet az életben egyszerű elakadás, például valamilyen krízis lép be az ember életében, akár ilyen életkori krízis, amik szokásos, mindenkinél ismétlődik, akár valamilyen megrázkódtatás kapcsán. Ebben könnyen tudhat segíteni pap is, aki mondjuk fölkészült lelki gondozó. Aztán vannak komolyabb érzelmi, emocionális problémák és zavarok, amik, ahogy mondtam, mélyebben is gyökerezhetnek, mint egy pillanatnyi nehézség, hanem mondjuk a gyerekkorban elszenvedett problémák, vagy máshol elszenvedett problémák miatt alakult ki ilyen zavar. Itt terápiára van szükség. És aztán vannak a betegségek, ahol pszichiátriára van szükség, tehát gyógyszerekre, gyógyszeres kezelésre. Persze mindez nem azt jelenti, hogy közben a papnak ne lenne szerepe. Hiszen, hogyha valaki hívő ember, és akár egy elakadásban szenved, akár pszichiátriai betegsége is van, de közben hívő ember, akkor mind a három szint, mind a három segítség sokat jelenthet, sőt, akkor tud igazán haladni előre gyógyulás felé, hogyha, vagy a fölépülés felé, hogyha mind a három területről él a segítséggel. Hát körülbelül így tudnám összefoglalni most tényleg ebben a fél órában, hogy ezt a nagy kérdést, amit talán sokan föltettek már maguknak, kihez menjek, paphoz vagy pszichiáterhez. Hát őszintén remélem azt, hogy senkiben sem az előítéletek fogják meghatározni, hogy kihez fordul éppen, vagy mit gondol egyik vagy a másik hivatásról, szakmáról. Lássunk világosan, és lássuk jól a sorrendet, ahogy Isten akarta. Nekünk elsősorban megszentelédésre van szükségünk, ez a végső célja az életünknek, de bizony sokszor ide, hogy eljussunk egyáltalán az igenre önmagunkhoz, és ezáltal igenre Istenhez, szükségünk van más emberekre, akik tudnak nekünk segíteni ebben. Az eredeti környezetben, ahol felnőttünk, nem mindig vannak ilyen emberek. Lehet, hogy a szüleink se, a nagyszüleink se, a tanáraink nem képesek arra, hogy segítsenek, mert hiszen ők is ugyanabban a összebonyolodott és kiüresedett világban nőttek fel, mint amiben mi. Tehát nem biztos, hogy tudnak segíteni. Ezért vehetjük úgy, hogy igen, a terápiának van jogosultsága, és bátran éljünk vele. Aztán észreveszünk, hogy talán észreveszünk azt, hogy ha éltünk vele, akkor sokkal mélyebben tudunk közeledni Istenhez. És könnyebb és természetesebb lesz a kapcsolatunk vele. Van, aki persze, van, akinek erre nincs szükség. Van, aki egészségesen nőtt fel, egészséges módon élte meg a kapcsolatait, hála Istennek, és bárcsak minél többen így lennénk, ez lenne a normális, ez lenne a teremtés rendje. Ezeknek az embereknek is igyekezniük kell, hogy növekedjenek az élet szentségben. Nekik néha különleges küldetésük is van, amikor Isten meghívja őket, és itt szükségük lehet az úgynevezett lelki vezetésre, ami kifejezetten a papoknak a feladata. Ha valaki lelki vezetőt keres, ha valaki tehát az életszentség felé, vagy a megszentelt hivatás, szerzetesség, papság felé szeretne menni, akkor tényleg papra van szükség, hogy ebben vezesse. Azonban itt is segíthet egy olyan világi ember, aki Istenből él, és Istennek szentelte az életét, ők is nagyon sokat tudnak segíteni, így lelki vezetés terén is. Lássuk tehát az egészet objektívan, nyitottan, hogy minél könnyebb legyen nekünk és a hozzátartozóinknak is haladni az életszentség útján. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Pálos atyákkal.